Az egyik hely az ószövetségi részből, amit az imént hallottunk, a másik rész az új szövetségből, amit szintén az imént hallottunk. Az ószövetségi rész Mózes második könyve 14. részében, a 13. és 14. versben található eképpen. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Az újszövetségi részből, zsidókhoz írt levél 4. rész 16. verséből Isten igéje így szól: járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Drága testvérek, azt gondolom, hogy nem egy új információ számunkra, hogy akkor, amikor a zsidó nép szolgaságban volt, rabszolga volt, akkor az nem véletlenül történt. Az mindig azért történt, mert az életükben egy folyamatos engedetlenség miatt Isten megengedte nekik, hogy leigázzák őket, szolgaságba kerüljenek. Soha nem azért tette ezt Isten, mert örömét lelte volna abban, hogy a népe egy ilyen helyzetbe kerül, hanem azért tette, mert az igében egyértelműen látjuk és tudjuk, hogy nem azt akarja Isten, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És ezek az időszakok, amikor szolgák lettek, rabszolgák lettek, mindig alkalmasak voltak arra, hogy Isten tanítsa őket, megjobbítsák útjaikat, rájöjjenek arra, hogy hol rontották el, és visszatérjenek oda, ahol a helyük van, az ő helyükre, Isten közelébe. Most azonban egy nagyon érdekes helyzetet látunk, mert Egyiptom, a szolgaság földje, ahogy a parancsolatokból is ismerjük, Egyiptom nem azért volt a zsidó nép életében, mert engedetlenség miatt kerültek oda, hanem egy nagyon-nagyon érdekes úton és módon, nem szeretném ezt nagyon hosszan taglalni, hiszen akkor nagyon hosszú lennék, de azért nagyon jól ismerjük, hogy Józsefen keresztül Isten hogyan áldotta meg Jákobot, és végül az egész családot, és Gósen földjére maga Jákobbal együtt József általi területet kaptak, és ajándékként kapták a területet. Az igében az van, hogy nem engedetlenség, nem gonosz út volt az, ami miatt aztán szolgaságba kerültek, hanem az van az igében, hogy elszaporodtak, hogy nagyon gyarapodtak, hogy megsakasodtak. És egy új fáraó került Egyiptom élére. És ez az új fáraó nem viselte el Istennek a népét. Drága testvérek, azt gondolom, hogy ismerünk hasonló helyzeteket. Miért kellett Izrael népének Egyiptomban nyomorúságot átélni, ha egyszer azt mondtam, hogy nem a bűneik miatt kerültek oda? Miért kellett Ábrahámnak felmennie Mória földjén egy hegyre, amit Isten mutatott neki? Miért kellett átélnie azt a rettenetet azon az úton, hogy fiával együtt mennek felfelé, és ott gyötrődik az apa? Bár nem beszél róla, bár nem mutatja, mert a parancs az úgy szólt, hogy Isten azt mondta: áldozd fel nekem a te fiadat, a te egyetlen egyedet. Miért kellett átélnie ezt Ábrahámnak? Vagy miért kellett átélnie Jobbnak azt a nyomorúságot, hogy mindenét elveszítse? Még egyik nap megvolt, következő nap már semmije sem volt. Miért kell? És miért kellett, hogy a te életedben is, drága testvérem, legyenek időszakok, vagy talán most is egy olyan időszak van, amikor Pontosan tudod, hogy nem a bűneid miatt jutottál oda, ahova jutottál, mégis nagyon nagy mélységeket jársz meg. Mégis csak az Isten tudja, hogy micsoda terheket hordozol. Mégis menekülnél, kijönnél ebből az állapotból, de még nem lehet. Miért? Ha egyszer azt mondtam, hogy Isten nem leli örömét ebben, miért? Azért, testvéreim, mert a hitünket időnként meg kell, hogy próbálja Isten. Hogy kipróbáltak legyünk. A római levél 5. részében arról van szó, hogy a kipróbáltság reménységet szül bennünk. És a reménység nem szégyenít meg, na nem emberi reménység, hanem a Krisztusban vetett reménység. Ezért időnként szükségünk van arra, hogy olyan utakat is megjárjunk, ahonnan szabadulni szeretnénk, de nem mi fogjuk eldönteni, hogy mikor van annak az útnak a kezdete, sem pedig azt nem fogjuk eldönteni, hogy mikor van annak az útnak a vége. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy olyan drága üzenet számomra, hogy Jób, akit kikért a sátán, nem a bűnei miatt jutott oda, ahova jutott, Jób mégis bűnt vall, és azt mondja, hogy bocsássa meg Isten neki, hogy görbévé tette az egyenest. Szóval azért azokon az utakon, amiket ugyan nem a bűneink következményeképpen kaptunk, vagy amin járunk, azért azokon az utakon is van drága tanítás, és szabad meglátnunk, hogy mi az, amiben majd másképp kell az út végén gondolkoznunk, élnünk. A Szentlélek meg fogja neked mutatni, testvérem, hogy az az út, amin jársz, a síralomvölgy, amiben vagy, a bűnök következménye-e, engedetlenség miatt van-e, vagy egyszerűen azért, mert Isten szeretne új tanítást adni. De függetlenül attól, hogy mi miatt jutottál oda, vagy mi miatt vagyunk ott azon az úton, ahol vagyunk, az első nagyon-nagyon fontos üzenet, amit szeretném, hogyha a szívedre tudnék helyezni, hogy Isten megtart. Isten megtart. Akármilyen nehéz is az utad, bűneid miatt, bűneim miatt jutottam oda, vagy mert Isten ki akar próbálni, kipróbált gyermekévé akar tenni, ettől függetlenül Isten megtart. Akkor is, amikor te úgy érzed, hogy minden elveszett. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy elborítottak a hullámok. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy kiáltottál, mint Egyiptom földjén a nép, akiről azt mondja az Úr igéje, hogy meghallottam kiáltozásukat. De nem mindjárt abban az évben, amikor ez a fáraó, az új fáraó került. Hosszú időszaknak kellett még eltennie, meg aztán tudjátok még, hogy jönnek a csapások. Hosszú-hosszú időszak. Akkor is Isten megtart. Az Isten tudja, hogy miért kell, hogy kipróbált hite legyen a népének. Tudja azt, amit a nép még nem tud. Mégpedig azt, hogy hosszú és erő felett való út vár Izrael népére. Hosszú-hosszú út a pusztán át, sok nehézséggel szembe kell majd nézniük. Lesz majd éhség, lesz majd szomjúság, lesznek majd csodák is, de Isten tudja, hogy a nép abban az állapotban, amiben most van, nem fog tudni végigmenni a pusztán. Nem tudom, hogy az a helyzet, amiben vagy, az a teherhordozás, amiben vagy, az a síralomvölgy, amiben vagy, mióta tart. De egyet viszont tudok. Mégpedig azt, hogy Isten megtart. És azt is tudom, hogy azt szeretné, ha kipróbált lenne a hited. És azt is tudom, hogy mindez azért van, mert Isten tud valamit, mindent tud, amit te vagy én még nem. Hogy erő felett való út ami előttünk áll, vagy ami előttünk állt, mind abban az időben, amikor ilyen nehézséget éltünk meg. És nem azt akarja Isten, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy megtartassunk. Az Úr már tudja, hogy milyen út következik az életedben. Az Úr már tudja, hogy mi vár rád, hogy milyen dolgok, milyen támadások, milyen szükségek várnak rád. És ezért a második, amit szeretném, ha most ki tudnánk emelni és a szívünkbe zárni, hogy ő felkészít. Nem csak megtart, hanem ő felkészít. Nem adja csak úgy mindjárt rád a terheket. Nem dob bele téged a mély vízbe. Nem lök oda prédának, hiszen szeret, hiszen remeg érted a szíve, hiszen mindent megtett és mindent megtesz, hogy el ne vesz, hogy ne ingadozz. Ő nem csak megtart, de ő felkészít. És eljön az életünkben az idő, amikor eljön a felkészítés ideje. És legyen áldott a mi Urunk és Istenünk, hogy hathatós az ő felkészítése. És alkalmas arra, hogy megerősödjünk. Hogy a vele való kapcsolatban meggyökerezzünk. És amikor eljön a nehéz útszakasz, akkor megtapasztaljuk, hogy vele mindenen át. Vele mindenen át. A kőfalon is. A nehézségben is. A zsidóknak hosszú volt a felkészítés ideje, mint ahogy mondtam is. A fáraó ideje, és aztán majd a csapások ideje. Ez egy nagyon hosszú időszak volt. Hosszú volt az is, amikor elkezdtek kiáltani nyomorúságukban az Úrhoz. Talán azért, mert erős és erőteljes akaratú nép voltak mindig is. Hogy meddig tart az idő, ezt valóban Isten tudja, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik be, de azért egy picit rajtunk is múlik. Rajtunk, ami engedelmességünkön, hogy mennyire vagyunk képesek belesimulni Isten szent kezébe és akaratába. Minél inkább ellene állunk az Isten akaratának, annál inkább kell, hogy még bennünket egy picikét gyúrjon, edzen. Mint a hideg gyúrma, amit nagyon nehéz gyúrni, de aztán felmelegszik a kezünk által, és aztán egészen könnyű lesz majd alakítani. Rajtunk is múlik, rajtad és rajtam, hogy meddig tarthat az a hosszú út, vagy éppen rövidebb út a felkészítés ideje. Aztán, ami nagyon fontos, az az, hogy a felkészítés ideje, drága testvérek, nem megy harcok nélkül. Nem megy harcok nélkül. Nem egy sima út, nem egy egyszerű út. Sok minden van rajta, és sok mindennel kell szembe állnunk, és sok mindenben kell harcolnunk. A Síralom völgyben, a halál árnyékának a földjén harcolnod kell majd. Harcolnod először is a feltörekvő, keserű és elégedetlen gondolataiddal, amik arról szólnak, ahogy a nép is mondta, miért nem hagytál bennünket Egyiptomba, miért hoztál ki bennünket onnan? De sokszor keseríti meg az életünket azok a gondolatok, azok a keserű gondolatok, amik bennünk vannak. És de sok figyelmeztetés van az égében arra nézve, hogy vigyázz, hogy fel ne növekedjen, hogy meg ne gyökerezzen a keserűség. Hogy miért nincs így vagy úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy miért vétetett el ez vagy az. Ezek a gondolatok megemésztenek és felemésztenek, és felemészik az Istennel való kapcsolatunkat is. Harcolni kell ellene. Mert Isten képessé tesz, hogy harcoljunk ellene. Aztán lesz majd más támadás, és más harc is. Amikor jön a hitető, és elkezd megkísérteni. A népet úgy kísértette meg, hogy folyamatosan egymás között, és Mózes felé is az a vágyuk volt, hogy itt fogunk meghalni a pusztában. Meg fogunk halni, el fogunk veszni. Ha átéltél már nyomorúságot és nehézséget, akkor pontosan tudod, hogy mennyire félelmetes erővel tör. Sokszor a támadás, a hitetés, a kísértés. Hogy dobd el mindazt, ami van, mert hogy nincs már értelme. Itt már úgyis vége mindennek. És ez ellen is harcolni kell majd. És hatékonyan, és aktívan kell részt venned majd. Neked is akarnod kell a kísértésekkel szemben. Aztán harcolni kell még a körülmények ellen is majd, pontosabban a körülmények lehúzása ellen is. A nép pusztaságban volt. Először a nagy eufórikus öröm, ahogy kijöttek a tizedik csapás után, aztán lassan szembesültek a nehézségekkel, a kilátástalansággal, és ez végig kísérte aztán őket később is. Igen, a körülmények nagyon meg tudják határozni a gondolkodásmódunkat. A dolgokhoz való hozzáállásunkat, mit nem mondjak, az Istenhez való hozzáállásunkat. Soha, soha ne engedd, és soha nem szabad engednem, hogy a körülményeink meghatározzák, hogy mit gondolunk Istenről, vagy mit gondolunk arról az útról, amelyet ő elkészített a mi számunkra. És aztán, ami ellen még harcolniuk kellett, az az volt, ami a környezetben volt. Nem csak a körülmények, hanem a környezetükben is. Mert hogy éhez is, és szomjúhozás is volt időnként, és nehézségek is voltak időnként, és vágytak vissza az egyiptomi húsos fazekakhoz. A környezet, amikor hallom, hogy mit mondanak az emberek, és meghatározza, hogy én mit gondoljak. Milyen dolog már az, hogy az Isten gyermekeit, az ő gondolkodását, az magatartását, a dolgokhoz való hozzáállását, az határozza meg, hogy mit mondanak a környezetemben, hogy milyen véleménnyel vannak azok, akik nem ismerik az Isten útját. Hogy lehet ez? Igenis, ezek mind olyan dolgok, drága testvérek, amik ellen fel kell állni. És ha erős vagyok a Krisztusban, ha meggyökerezünk a Krisztusban, akkor ő ad erőt, hogy ezekben felálljunk. De mondok valamit. Lesz és van olyan ellenség, és volt olyan ellenség Izrael népe életében is, és ebben a történetben is, ami ellen még Krisztussal is önmagunkban nem tudnánk győzni. A népnek meg kellett állnia, és harcolnia kellett egy ellenséggel. Mert a fáraó rádöbbent arra, hogy elengedte a népet. És most mi lesz? És 600 edzett harcos katonáját, és minden harci kocsiját elindított a nép ellen, hogy még időben elkapják őket, és visszaráncigálják őket Egyiptomba. De ha kell, akkor meg kell halniuk. Na, ez ellen a nép nem tudott volna mit tenni. Van, amikor feltámad az ellenség, minden démoni serege, úgy érzed, és nem bírsz el. Nem is tudnál. Nem is tudnánk. Akkor ez egy szomorú dolog, ugye? Hogyha én nekem most így kéne befejeznem az ige hirdetésemet, akkor nem sok örömmel mennél ki, és mi volna ebben az evangélium, de én evangéliumot szeretnék mondani. És ez lesz a harmadik, amit ki fogunk emelni. Isten megtart, ő felkészít, és a harmadik, ő a fővezér. Ő. Ami ellen már nem tudsz harcolni, ami erőteljes, ami meghaladja még a hitedet is. Az ellen nem neked kell harcolnod, és nem nekem kell harcolnom. Azokban a dolgokban az a feladat, hogy maradjunk veszteg, és maradjunk csendben. Mert ő, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus a fővezér, feláll. És amikor ő feláll, ott el kell némulnia az ellenségnek, a nagybetűs ellenségnek. A vádló száját befogja, és nem fogja engedni, hogy szóljon, hogy kárhoztasson, hogy vádoljon téged. És elnémul minden, amikor ő feláll az ő királyi székéből. És ez az öröm üzenet. Vele együtt, ő általa és ő benne. Igenis, győzelemre juthat az életed. És amikor úgy érzed, hogy vereséget szenvedtél, az nem a végleges állapot, ha belekapaszkodsz az Isten igéjébe. Mert győzelemre fog téged Isten vinni. A bűneink felett, a támadásainkkal szemben, a harcaink felett, a gondolataink, a körülményeink, a környezetünk ellenére, ami lehúzna. Ő már tudja, hogy mi a kimenekedés útja. Ő már elkészítette. Ő már most is tudja, ha te nehézségben vagy, nyomorúságban vagy. És úgy érzed, hogy nem tudsz tovább lépni már, mert elfogyott minden erőd. Ő már tudja a kimenekedés útját, és afelé vezeti az életedet. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, az ellenséget, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen.